Alleluia.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Huszonöt éves a Szent István Rádió és Televízió. A jubileum alkalmából érseki háladó szentmisét tartottak délután az Egri Bazilikában. Az egybegyűlteket a szertartás elején Szarvas István atya, a rádiót és tévét fenntartó alapítvány elnöke köszöntötte. Szentbeszédében Ternyák Csaba egri érsek szólt arról, hogy Jézus kérdése szíven üt bennünket, ha visszajön, talál-e hitet a földön. Elődje Seregi István érsek azért alapította Magyarország első katolikus rádióját, hogy erre a kérdésre igennel válaszolhassunk, mondta a főpásztor, felhívva a figyelmet arra, hogy az ő kérésére pedig a rádió névadója Szent István Erekélye Egerbe került. Ezúttal az oltárra, de az rendes körülmények között a rádióban van elhelyezve. Szent királyunk évszázadok óta óvja és védelmezi az általa alapított egyházmegyét, a katolikus médiában dolgozók pedig azon munkálkodnak, hogy a hit eljusson mindenkihez, mondta az érsek. A főpásztor mellett koncelebrált Orosz Atanáz, a Miskolci Görög Katolikus Egyházmegye megyés püspöke, valamint Juhász Ferenc atya, a pasztorális helynök, a rádió első elnöke is. A szentmisét élőben közvetítette rádiónk, valamint a TV YouTube csatornáján is követhető volt, ahol így bármikor visszanézhető. Példátlan biztonsági készültség előzi meg Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható budapesti csúcs találkozóját, amelyet kettő héten belül tarthatnak meg, számolt be az MTI. A terrorelhárítás, a rendőrség, a honvédség, valamint amerikai és orosz biztonsági egységek közösen készülnek a város védelmére. Hajós István biztonsági szakértő szerint vadászrepülőket, zavaró berendezéseket és kiberbiztonsági rendszereket is bevetnek. A Fehérház közlése szerint a diplomáciai előkészületek már a jövő héten megkezdődnek. A csúcs találkozó idején jelentős forgalomkorlátozások és lezárások várhatók Budapest több pontján. Miért éppen Budapest? Sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű, mi maradtunk egyedül Európában a béke útján, írta Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök hozzátette, mi soha nem oktattunk ki senkit, akkor sem, ha kormányunk volt, vagy éppen ellenzékben, mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Hozzátette, úgy nehéz meggyőzni bárkit bármiről, ha nem állunk szóba vele. Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez, és ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek, olvasható a bejegyzésben. Érdekes megbeszélés volt, de itt az ideje véget vetni az öldöklésnek, ezt mondta Donald Trump, miután a Fehérházban fogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt pénteken. Az első nyilatkozatok alapján szívélyes és produktív volt a találkozó, mely hosszabbra nyúlt a tervezetnél. A nagy kérdés az volt, hogy Trump rábólint-e Zelenszky kérésére, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú rakétákat szerezzen be az Egyesült Államoktól. Ezt az amerikai elnök nem hagyta jóvá, de Zelenszky szerint nem is zárta ki egyelőre ezt a lehetőséget. Trump arról beszélt, reméli sikerül lezárni a háborút azelőtt, hogy felmerülne a Tomahawkok bevetése. A miniszterelnök szerint napirenden van a 14. havi nyugdíj bevezetése, de ez kiegészítés lenne és nem tervezik a nyugdíjrendszer reformját. Úgy vélte, a 14. havi nyugdíjat 4 év alatt lehetne bevezetni. Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban arról is beszélt, ha több gyermek születik, akkor a jelenlegi rendszert 20-25 évig még garantálni lehet. Augusztusban 4,7%-kal emelkedett a reálkereset éves összevetésben. A KSH szerint a bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 9,2%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683.300, a nettó átlagkereset 472.600 forint volt augusztusban. Végül az időjárásról. Nagyobb rész derült, északkeleten gomoly felhős lesz az ég a folytatásban, így csapadék nem hullik, a szél csak helyenként élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Evangéliumi szegénység. Ó, Uram, add, hogy úgy használjam ennek a világnak a dolgait, mintha nem élnék velük. A magvető példabeszédét magyarázva Jézus ezt mondja. A mag Isten szava. A szúrós bogáncs közé hulló szemek azok, akik meghallgatják. De később az élet gondjai, javai és élvezetei meggátolják őket fejlődésükben, ezért termést már nem hoznak. Isten szavának termékeny magja nem hozhat termést azokban, akik szívét lefoglalják és állandóan nyugtalanítják a földi javak. Ez történt a gazdag ifjúval, aki, mikor ezt hallotta Jézustól, ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jó volt ez a fiatal ember. Gyermekkorától megtartotta a törvényeket, és őszintén vágyakozott az örök életre. Olyannyira, hogy Jézus ránézett és megkedvelte. Szívébe nem közvetítő, hanem maga Isten vetette el szavát, és az mégsem vert gyökeret, mert elfojtotta a gazdagság szeretete. Az esetet magyarázva Jézus ezt mondta apostolainak. Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Nem azért nehéz, mivel a földi javak önmagukban rosszak, hanem mivel az azok által megbűvölt ember kapzsiságában mint egy rabszolgájuk lesz. Jobban szereti őket, mint Istent. Az is világos, hogy Jézus szavait nem csupán azokra kell alkalmazni, akik gazdagok, vagyis sok mindenük van, hanem azokra is, és főképp azokra, akik azért gazdagok, mivel ragaszkodnak ahhoz a több vagy kevesebb értékhez, amit birtokolnak. Nagyon időszerű a zsinat tanítása. Minden keresztény törekedjék tehát arra, hogy uralkodjék érzelmein. A tökéletes szeretet elérésében ne akadályozza őt a világi dolgok használata és ragaszkodása a vagyonhoz, amely ellenkezik az evangéliumi szegénység szellemével. Az írástudónak, aki egy napon kijelentette, Mester, követlek bárhová mégy is, Jézus ezt válaszolta. A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Jézus nem ígér követőinek se tiszteletet, se gazdagságot, hanem csak rendkívül szegény és minden jó módot nélkülöző életet. Ugyanis aki nem akarja legalább részben megosztani földi szegénységét, nem lehet részese örök gazdagságának sem. Különféle módon és életállapotának megfelelően, de minden hívő arra hivatott, hogy kövesse a szegény, alázatos és keresztjét hordozó Krisztust, hogy részese legyen az ő dicsőségének. A szegénység megszabadítja az embert a gazdagsághoz való túlzott ragaszkodásától, ami az Úr szavai szerint súlyos akadálya az örök üdvösségnek. Senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, a mammonnak is. Mégsem csupán az anyagi szegénység üdvözíti az embert. ez önmagában még nem szabadítja ki a mammon rabságából. Lelki szegénységnek kell kiegészítenie és kísérnie, vagyis szegénynek kell lennie vonzódásában, vágyaiban, a földi javak miatt érzett aggodalmaskodásban. Kereszte Szent János azt tanítja, hogy csak az ilyen szegénység szabadítja meg az embert az ilyesféle kötődésektől. A dolgok egyszerű hiánya még nem elégséges, mert hiszen ha a lélek vágyódik a dolgok után, akkor ínsége ellenére sem lesz üres. Mi itt az élvezeteknek és vágyaknak megszüntetéséről beszélünk, mert ez teszi a lelket szabaddá és üressé, még akkor is, ha földi javakban bővelkednék. Az anyagi szegénység a lelki szegénység elérésének eszköze. Ez utóbbi nélkül édeskeveset érne az ínség és a nélkülözés. Ha valaki lemondott ugyan valami dologról, de továbbra is vágyódik utána vagy siratja, szíve most is ahhoz kötődik, nem szabad. Hiszen nem maguk ennek a világnak a dolgai foglalják le a lelket és vannak ártalmára, hanem a reájuk irányuló vágy és élvezet. A szegénység szelleme. Uram, add, hogy ne aggódjam megélhetésem miatt, hanem elsősorban Isten országát keressem. A zsinat korunk egyik sajátos bűneként mutat rá arra a tényre, hogy sokan, köztük keresztények is, hajlanak a földi javak bálványozására, így szolgái lettek azoknak, és nem urai. Orvosságként pedig a lelki szegénységhez való őszinte visszatérést ajánlja. Krisztus ezt írta elő minden követőjének. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol a kincsed, ott a szíved is. Jézus e szavakat nem a választottak kis csoportjához, hanem a tömeghez intézte, mindazokhoz, akik követni akarják tanítását. Érdekes az is, hogy a hegyi beszéd pontosan a szegénység boldogságával kezdődik. Az ember ugyanis annyira vágyódik a földi javakra, annyira nyugtalanul akar birtokolni és halmozni, annyira ezek igája alatt él, hogy csak akkor indulhat meg az életszentség Isten országa felé, ha kifejti magát ezekből a láncokból. Mi hasznára van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja. Magától értetődően nem mindenki kapott meghívást arra, hogy fogadalommal kötelezze magát a szegénységre. Az viszont minden megkereszteltnek kötelessége, hogy az evangéliumi szegénység szellemében éljen. Az is igaz, hogy ezt a szellemet, ha csak nem akarjuk az utópia kategóriájába sorolni, élni is kell, vagyis lemondást gyakorolni nem csak a fölösleges, hanem a még szigorúan szükséges dolgokban is. Aki soha semmitől sem tudja magát megfosztani, az ne ringassa magát abban a tudatban, hogy megvan benne a szegénység szelleme. A tökéletességre törekvőnek ezért kereszte Szent János ezt ajánlja. Ne keresse a dolgokban azt, ami a legjobb bennük, hanem azt, ami a legrosszabb. Legyen szíve vágya a tökéletes lemondás, szűkölködés és szegénység Krisztusért, s nélkülözése mindannak, amit a világ nyújthat. Az evangélium egyáltalán nem ítéli el a földi javak rendezett használatát, sem az ezek megszerzésére irányuló és a körülményektől függő becsületes munkát. Jézus maga is egy munkás életét választotta, s arcának verítékével akarta megkeresni kenyerét. Általában az Ács fiaként ismerték. Egy családapának, egy családanyának kötelessége, hogy gyermekei számára előteremtse a szükségeset, és biztosítsa számukra a létfenntartás megfelelő eszközeit. Nem szabad viszont annyira elmerülni ők ezekben a dolgokban, hogy többé ne legyen se idejük, se szabadságuk a lélek ügyeire, Isten tiszteletére és szolgálatára. A világban élő keresztényekkel kapcsolatban a zsinat ezt mondja. Sajátos hivatásuk alapján az a dolguk, hogy az ideig való dolgok intézése és Isten szerint való rendezése által keressék Isten országát. A világban élnek a családi és társadalmi élet megszokott körülményei között. Itt hívja őket Isten, hogy szerepük a kovászé legyen, mint egy belülről szenteljék meg a világot. Az Úr tanítása szerint a szegénység másik szempontja az alamizsna adás kötelessége. Jézus a gazdag ifjútól nem csak azt kérte, hogy adja el mindenét, hanem azt is, hogy adja azt a szegényeknek. Ugyanezt kívánja meg követőitől. Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Az evangéliumi szegénység fogalma tehát nem csupán az ideig tartó javakról való elszakadást kívánja meg, hanem azt is, hogy ez a rászorulók javára történjék. Az önzés és a kapzsiság homlokegyenest ellenkeznek a szegénység szellemével, ami csak akkor hiteles, ha a testvérek iránti szeretetben mutatkozik meg. Ezen a ponton a zsinat nagy erővel figyelmeztette a keresztényeket. A világ nagyobb része még mindig akkora ínséget lát, hogy Krisztus a szegényekben szinte kiáltva sürgeti tanítványainál a szeretetet. Az egyházatyák nyomán pedig azt hangsúlyozta. Az ember köteles segíteni a rászorulókon, mégpedig nem csupán a feleslegéből. Önkéntes szegénység. Ó, Uram, te gazdagságodat felcserélve értem, szegénnyé lettél. Add, hogy a te szegénységed legyen az én gazdagságom. Az egyház örül annak, hogy övéi között sok olyan férfi és nő akad, akik szorosabban követik, és világosabban mutatják be az üdvözítő önkiüresítését. Isten gyermekeinek szabadságával vállalva a szegénységet. A fogadalommal vagy ígérettel vállalt önkéntes szegénység megkülönböztető jegye azoknak, akik teljesen Istennek szentelve magukat, a tökéletességre törekvés életállapotában részesedni akarnak Krisztus szegénységében. Ő, noha gazdag volt, szegénnyé lett értünk, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Az önkéntes szegénység indítéka tehát a szeretet. Aki szeret, az hasonlóvá akar lenni a szeretet személyhez. Meg akarja osztani életét és sorsát. A legtökéletesebb módon akarja követni tanácsait. A szegénység fogadalma voltaképp Krisztus evangéliumi szegénységről szóló tanításának a legteljesebb megvalósítása. Aki ilyen fogadalmat vagy vele egyenértékű ígéretet tesz, az a szegény életet nem tehernek vagy valami gazdasági szükségszerűségnek tartja, hanem eszménynek. Az eszményt pedig az ember nem elviseli, hanem szereti, követi és nem menekül tőle. Éli és nem védekezik ellene minden áron. A szerzetes nem egy napig, egy évig akar szegény lenni, hanem élete minden napján, egészségesen és betegen, fiatalon és öregen. A szerzetes nem akar meggazdagodni. Szegényként dolgozik és fárad, amint Jézus is dolgozott és fáradozott, de nem életkörülményei javításáért dolgozik, amint ez megengedett a világban élő keresztény számára. A legnagyobb önzetlenséggel szenteli magát Isten és testvérei szolgálatára, hogy odaadását semmi se korlátozza, azért akar ezen a földön úgy élni, mint szegény, száműzött, árva, nincstelen, úttalan, minden jót csak az égben várva. Ami a szerzetest illeti, az Úristen azt akarja, legyen olyan ember, aki mindennel leszámolt, s akinek számára minden más megszűnt létezni. Ő akar ugyanis az ő gazdagsága, öröme és élvezetes dicsősége lenni. A zsinat kijelentette, hogy az önkéntes szegénység napjainkban Krisztus követésének különösen értékes jele. A gazdasági értékek által uralt jóléti és élvezetekre berendezett modern társadalom az egyházi emberektől nagyon is megköveteli a szegénységet. A mai emberre különös vonzóerőt gyakorol a lemondásra épülő, önzetlen és szigorú életmód, s talán minden másnál nagyobb erővel figyelmeztet az örök értékekre. A zsinat is ebben az értelemben tanítja. A szerzetesi állapot azzal, hogy jobban felszabadítja követőit a földies gondoktól, jobban kinyilvánítja minden hívő előtt a mennyei, de már e világon is meglévő javakat, ékes szólóban tanúskodik a Krisztus megváltása árán szerzett új és örök életről. Továbbá hatásosabban hirdeti az eljövendő feltámadást és a mennyei ország dicsőségét. A szerzetesek ma fokozottabb felelősségtudattal töltik be ezt a tanúságtevő szerepüket. E célt szem előtt tartva nem elégedhetnek meg azzal, hogy a javak használatában alávetik magukat előjáróiknak. Szükséges, hogy a valóságban is és lélekben is szegények legyenek, mint akiknek az égben van a kincsük. Szegénynek lenni névleg, a fogadalom által anélkül, hogy ezt az életben konkrét módon megvalósítanák, egyszerűen képmutatás és botrány. Azon kívül, hogy az ember elárulja az önként vállalt eszményt. Ha az előjárók, az adott intézmény szabályai és az egyesek szükségletei szerint engedélyezik is bizonyos javak használatát, nem menthetik fel saját magukat, sem az alattvalókat az önkéntes szegénységgel együtt járó lényegi lemondás alól. A szerzeteseknek, egyénileg és közösségileg, mindig úgy kell viselkedniük, hogy az önzetlenségtől és testvéri szeretettől ihletett, igazi evangéliumi szegénység világoskodó példái legyenek. Bevételeik felhalmozása helyett javaikból szívesen áldozzanak az egyház különféle szükségleteire és a szegényekre, akiket minden rendtag Krisztus lelkületével szeressen. A szerzetesi életállapotban csak így lehet megvalósítani a szegénység és szeretet szellemének azt a ragyogó és egyedülálló tanúságtételét, amely Krisztus egyházának mindig jele és dicsősége volt.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az Országos Magyar Cecília Egyesületnek a Magyar Katolikus Rádióval való egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében, szentmiséinkben egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele, a participáció aktuóza. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk gregorián dallamokat és népénekeket most a rádió hullámain keresztül is. Célunk az, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. Áldozattal járul hozzád című miseénekünket a Szent vagy Uramban a 220-as, az éneklő egyházban pedig a 149-es szám alatt találjuk meg.
Áldozattal járul hozzád, ó nagyisten, hív néped, hogy végtelen jóságodért hálát adjon te néked. A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg, szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
Köszönöm Pál Amandának a szöveg bemutatását, most pedig énekeljük el először kíséret nélkül a kapella az első verszakot. A bécsi klasszicizmus az 1750-től 1820-ig tartó zenei korszak. Ebből az időszakból származik ez a népének is. A bécsi klasszikus népénekek dallamait a funkciós rend, tonika, szubdomináns, domináns kapcsolatok alakítják. Továbbá jellemzi még az ütempárokból építkező periódikus formálás, ahol az első tag mindig megelőlegezi a neki megfelelő folytatást, lekerekítést. A bécsi klasszikus dallamok majdnem biztos jele, hogy az ének második sora a domináns hangnembe tér ki. Figyeljük majd meg, és énekeljük el most orgona kísérettel is.
Oh,
Bednarik Anasztázia orgonaművész a Váci Barátok templomának orgonáján kísérte énekünket. A Szentmise igazi áldozat, amely emlékezetünkbe idézi és megújítja Krisztus áldozatát a Kálvárián. Ebben az isteni áldozatban ugyanaz a Krisztus van jelen és áldozza fel magát vértelenül, aki a keresztoltárán véresen áldozta fel magát. Csak egy áldozat van, és ugyanaz a Krisztus, aki a kereszten feláldozta magát, áldozza fel magát most is a papság közreműködésével. Hallgassuk meg most a felajánlási verszakokat.
Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért megváltónk bemutatta. Ám bár itten nincs vérontás, de megvan az Isten áldás. Bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata.
Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, mint azt vérrel bűneinkért megváltunk bemutatta. Ám már itten nincs vérontás, de
kenyér, s boráldozattal felajánljuk szívünket, szándékunkat, tetteinket, és mind egész éltünket. Áld meg, amit fölszentelnek, hív szolgáid szent nevednek. Irgalmasság édes atya, ó, hallgass meg bennünket!
Énekünk az 1855-ben kiadott Egri Zsaskovszki énektárból került a Szentvagyuramba, illetve az Éneklőegyházba. Arra kérem most kedves hallgatóinkat, hogy dúdolják, énekeljék velünk a dallamot.
Thank you.
Tanulásunkat a felajánlási verszakok éneklésével fejezzük be. Sok örömet kívánok a további énekléshez, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,